ça me rendrait. Mais tu iras où? Ça me rendrait.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hivatástisztázó lelki gyakorlatra várják a férfiakat az EGRI szemináriumban, augusztus 12-e és 15-e között. A program mottója neveden szólítottalak. A bennünket körülvevő világ zajában, a mindennapok pörgésében és az ezerféle elvárás tengerében nehéz meghallani azt a csendes, de határozott hangot, amely a mélyből szólít meg bennünket. Augusztus 12-e és 15-e között az EGRI szeminárium kapui nyitva állnak azok előtt a fiatal férfiak előtt, akik felmerik tenni maguknak a kérdést, vajon mi Isten terve az életemmel, papnak híve az Úr. A lelki gyakorlat során a résztvevőknek lehetőségük lesz személyes és közösségi imádságra, őszinte párbeszédre, személyes lelkivezetésre és a kortársak megismerésére is. 21 életvédő szervezet nyílt levelet írt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszternek, melyet a Magyar Kurírnak is közzéadtak. Mint írták, értesültek arról, hogy az egészségügyi minisztérium a tegnapi napon egyeztetést tartott a szívhangrendeletként ismert szabályozásról, az esemény utáni tabletta vénykötelezettségének módosításáról és az abortusz tabletta bevezetésének lehetőségéről. Meglepődve tapasztalták ugyanakkor, hogy a születendő életvédelmével hosszú évek óta foglalkozó életpárti civil szervezetek jelentős része nem kapott lehetőséget arra, hogy ezen a megbeszélésen részt vegyen. Tudomásuk szerint az egyeztetésen számos, az abortusz szabályozásának liberalizálását támogató szervezet volt jelen, miközben az életvédő csoportok közül csak nagyon kevesen kaptak meghívást. Több munkatársukat is ajánlották a minisztérium által megadott módon és határidőben, de mégsem nyílt lehetőségük arra, hogy bekapcsolódjanak az egyeztetésbe. Bizalommal fordulnak a miniszterhez azzal a kéréssel, hogy az egyeztetések során további életvédő szervezetek számára is biztosítsák a részvétel és véleménynyilvánítás lehetőségét. Átlátható és korrupcióellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak, azt szeretné, ha minél több befektető jönne Magyarországra Bajorországból is, közölte a miniszterelnök tegnap. Magyar Péter Markus Söder bajor miniszterelnökkel tárgyalt Budapesten, majd hangsúlyozta, a kormány további bajor befektetőket vár Magyarországra. A tárgyalásokon szó esett többek között a mesterséges intelligenciáról, a kutatásfejlesztésről, a gyógyszeriparról és a védelmi iparról is. A második negyedévben 1,7%-kal nőtt a gazdaság teljesítménye. Az elemzők ennél erőteljesebb bővülést vártak. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a bruttó hazai termék volumene az előző év azonos időszakához képest a nyers adatok alapján 1,7, a kiigazított adatok szerint 1,6%-kal bővült. Negyedéves összevetésben is növekedett a GDP. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok alapján a gazdaság teljesítménye 0,4%-kal haladta meg az előző negyedévit. Spanyolországban megszűnt az erdőtüzek miatt elrendelt országos vészhelyzet, miután sikerült stabilizálni a Madrid és Kasztília és León térségében pusztító tüzeket. Pedro Sánchez miniszterelnök közölte, a döntés nem a lángok teljes eloltását jelenti, hanem a készültségi szint csökkentését. Oroszországban 6 hónappal meghosszabbította a dízelolaj és a benzin export tilalmát, 2027. január 31-ig a kormány. A dízelolaj termelők számára az export tilalom csak egy hónapra, szeptember 1-ig szól. Az orosz kormány szerint az export tilalom célja a stabil üzemanyagellátás biztosítása. A NATO és Lengyelország fokozott készültséget rendelt el, miután egy feltételezetten orosz rakéta Lengyelország keleti részén csapódott be. A NATO európai főparancsnoksága szerint a helyzetet folyamatosan vizsgálják. Donald Tusk lengyel kormányfő közölte, hogy a becsapódás lakatlan területen történt, így közvetlen veszély nem alakult ki. Az Európai Bizottság elnöke elfogadhatatlannak nevezte, hogy Oroszország legutóbbi Ukrajna elleni csapásaival ismételten megsértette az uniós légteret, ezúttal Lengyelország felett. Végül az időjárásról. Felhőtlen, napos idő várható, északon képződhet kevés gomoly felhő, csapadék nem valószínű. Az Észak-Dunántúlon a déli délkeleti szél megélénkül, másutt gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul, este 21 és 32 fok közötti értékekre lehet számítani. Híreinket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Az augusztus 2-ig tartó 35. Művészetek Völgyében a hőskorszakra is emlékezhetünk Márta István fesztivál alapító segítségével. Augusztus 4-e és 8-a között rendezik meg a 19. Ördökatlan Fesztivált Dél-Baranyában. Az Alice Csoda Országban elevenedik meg Frank Whitehorn Wonderland című musicaljében július 31-én és augusztus 1-én a Margit Szigeti Színházban. Az Egy Életem sorozatban ezúttal Szinetár Dóra mesél augusztus 4-én a Városmajori Szabadtéri Színpadon, és Lakatos Mónika workshopja, valamint a Balaton Gypsy Fest várja a cigány dalok és táncok kedvelőit július 31-től augusztus 6-ig Balatonbogláron. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő Farkas Éva. A jubileumi 35. Művészetek Völgye augusztus 2-ig még várja a látogatókat Kapolcson, Talján Dörögdön és Vigán Petenden. A nagyszínpadok mellett a völgy ikonikus udvarai is megtelnek élettel. A Pakett udvar irodalmi és zenei programokkal, a Kaláka versudvar, a magyar költészet és megzenésített versek világával, a Magyar Jazz Szövetség udvara és a Harcsa Veronika udvar pedig a hazai jazz legjavával várja a fesztiválozókat. Az idei újdonságok között szerepel a Gástya árokba beköltöző bánkító, ahol a kulturális életet érintő beszélgetések várják a koncertek mellett a látogatókat. Az újdonságok sorát erősíti a fényinstallációkkal és különleges esti programokkal visszatérő klastrom is. Az idei év újdonsága az is, hogy 11 év után újra programokkal jelentkezik Márta István. A fesztivál alapítóval visszamegyünk a kezdetekig, 1989-ig, aztán felidézzük, hogyan fejlődött a rendezvény, majd eljutunk a máig is.
Ami a legfontosabb, hogy a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet vezetőjeként 1989 óta végzem a falu lakóival együtt, meg a barátaimmal együtt azt a civil társadalmi munkát, amely nagyon fontos alkotó része Kapolcs életének, és amivel az egész Művészetek Völgye a Kapolcsi Napok indult.
Egészen fantasztikus, ami itt a mai nyitón is kiderült, hogy ugye rengeteg malom van itt, sőt, itt egy kiállítás is van a malmokról, amik itt vannak a környékben, miközben nem volt víz. És az, hogy az Eger-patak vize újra élővé vált, Abban óriási szereped van neked, ennek az egyesületnek.
Maga a Kapolcsi Művészeti Napok 1989-ben is a Pataknak köszönheti a létrejöttét, hiszen 1987-ben a Patakból teljesen elment a víz, és ezért, mint magánember, én elkezdtem ez ügybe tenni valamit, mert egy szabálytalan halivadék nevelő tavat telepítettek főjem. De az akkori vízügyi hivatal igazgatója közölte velem, hogy ki maga, hogy maga itt érdeklődik. Akkor egy egyszerű kapolcsi lakos vagyok, azt mondta, hogy maga ne érdeklődjön. És ezek voltak azok a bűvös indítószavak, ami miatt azt gondoltam, hogy ha én semmi vagyok, mint magánember, akkor alakítok egy egyesületet, ami jogi személyiség.
Ez akkor már hány éve éltél itt?
85, és ez 87-ben volt. Tehát ez egy két év. És kérdezték tőlem a falubeliek, hogy Pista, ez egy új párt lesz, vagy mi lesz? Hát mondom, nem párt, de jogi személyiség leszünk, és akkor hivatalosan kell válaszolni a vízügynek, hogy hol a patakunkból a víz. És meg is alakítottuk az egyesületet 1989. április 1-én, a Bolondok napján, Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet. Tehát ez a természetvédelem miatt jött vétre elsősorban. De ha már a kulturális szó benne van, akkor úgy gondoltam, hosszú kocsmai beszélgetések alapján, sakversenyek, stb., hogy akkor csináljunk valamit önmagunknak, a művészbarátaimmal együtt, magunknak csináljunk egy bulit. És akkor volt az, hogy létrejött a Kapolcsi Művészeti Napok, ez egy 4 napos fesztivál volt, ahol volt színházi előadás, templomi koncert, még divat bemutatót is tartottunk, hát soha nem volt a faluban ilyen.
Kik voltak a művészbarátok, akiket hívtál?
Ugye ez már a történelem, és erről szól a hőskorszak kiállítás is. Elmondom. Az akkori Nemzeti Színház művészeivel adtuk elő a Karnyónét, rendezte Csiszár Imre. Berek Kati volt a Karnyóné, Nemcsák, Kubik Anna, Bregyán Péter. A zenét Grillus Vilmos szerezte, aki egyébként Levente Péterrel a gyerekeknek tartott egy műsort. Itt volt Cseh Tamás, itt volt a Mandák Quartet, itt volt a Hóvirágének együttes. Ebből a Karnyóné volt a legszebb történet, mert mi magunk a faluval együtt ácsoltuk a színpadot Csoronpusztán, sőt, a faluban lévő akkori gyerekek, akik most már felnőttek, azok statisztáltak a darabban. Mi több, a Karnyóné Szatócs boltját a helyi baromfiakkal népesítettük be. Itt a szomszédban a Szabóék, kacsája, pulykája, és nem tudom, mi volt. Reveláció volt, tehát ilyet nem látott soha senki. Ez, ha onnét nézem, akkor egy kísérleti színház volt, ha innen nézem, egy népszínű. Tehát mindenkinek jó volt. Na most össze egy néni megkérdezte tőlem itt Kapolcson, hogy Pista, mikor lesz már megint ilyen szép koncert a templomban. Na most ez volt az a végszó, tehát volt egyszer, hogy maga kicsoda, hogy érdeklődik, utána volt ez, hogy mikor lesz ilyen szép koncert, és akkor azt mondtuk, hogy a következő évben is megcsináltuk, a következő évben is. Elkezdtek irigykedni a szomszédtelepülések, először csatlakozott Petend, és akkor Petendi Kapolcsi művészeti napok, Dörögdi is, Dörögdi Petendi Kapolcsi, akkor még Monostrapát, és egyszer csak elérkeztünk egy olyan címhez, amit már lehetetlen volt leírni egy pályázatban, mert olyan hosszú volt, annyi karakterből állt, és akkor 95-ben a kocsmában újra összejöttünk, hát ez volt az Agóra, a Cili néni kocsmája, akkor azt mondtam, hogy legyen az egésznek egy gyűjtő neve Művészetek Völgye. Ami nagyon fontos volt, hogy milyen programokat viszünk oda. És én erre azt mondtam, hogy én szeretném, ha a csecsemőtől a nyugdíjasig mindenki megtalálná a saját kedvére valót. Egy feltétel van, hogy akár műkedvelő, amatőr, akár professzionális, Kossuth díjas, vagy akármi díjas, a minőséget hozzuk.
Ki döntött arról, hogy mik legyenek ezek a programok?
Galkó Balázs volt az én egyik jobb kezem, a másik a Pallagi Anikó, aki 25 évig a programokat állította össze, de a végső szót mindig én mondtam ki, de az agyunk értékrendben az valahogy egyszerre mozgott.
Meddig tartottak a kezdeti évek szerinted? Hát, ez a hőskorszak.
Hát egyrészt 1989 és 1995 azok az egyes faluk, és 95-től a Művészetek Völgye már megszületett, és az arculata is megszületett. És akkor elindult maga a Művészetek Völgye, amely 2007-ben csúcsot járt, mert 7 település, tehát Pula, Öcs, Nagyvázson is csatlakoztak, és 250 ezer ember jött be, irdatlan tömeg volt, és ugye az infrastruktúrában csak maximum követni tudtuk. Hát nem volt elég áram, nem volt parkolóhely, nem volt ez, nem volt az. És a következő menet az 2009-ig tartott, amikor feladtuk.
Miért is kellett ott feladni?
Ennek sok oka volt. Először is ugye a pénz megteremtése egyre nehezebben ment, és mindig könyörögni kellett, és meguntam. rutinná vált a művészetek völgye. Egyre nagyobb lett, abban hagyni meg nagyon nehéz volt. 2007-ben volt a csúcspont, utána Bűvészetek Völgye címmel csináltam egy olyan fesztivált, amely csak Kapolcson volt.
2008-ban,
és azért Bűvészetek Völgye, mert annyi pénzt sikerült összebűvészkednem, hogy egy valamit meg tudtam csinálni, de az már ilyen kinkeser volt. És a következőben azt mondtam, hogy nem. Na de 2009 végén már olyan idők jártak, itt Kapolcson is, meg a szomszéd településeken is, hogy nem szabad abba hagyni. Csináljátok. Csináljuk. Csak azt mondtam, hogy rendben van, támasszuk föl a halotti állapotból, de átalakítom a struktúráját.
Ez 2010.
2010. Először is három falu. Többitől el kell, hogy búcsúzzunk, szíven vérzik, de nem bírjuk, nem tudjuk megszervezni. Elhagyjuk a nagy helyszíneket, és az udvaros szisztémát vezetem be. Az udvaros szisztéma az azt jelenti, hogy egy-egy udvart odaadtunk egy művésznek, vagy csoportnak, és ők hozták a Hold udvarukat. Ekkor született meg a Kaláka udvar, Paja Bea, mint művészetek hölgye, és állati érdekes dolgok születtek ezekben az udvarokban. És a következő periódus az 2014-15, amikor átalakítottuk a szervezeti formát is, tehát a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet már nem volt 100%-os tulajdonos, és annak a művészetek völgye non-profit Kft-nek, ami megszületett 2014-ben, és 15-től, 16-tól kezdve a Kapolcsi Kulturális Egyletnek a tulajdoni része az lecsökkent. Tehát a következő periódus az 2015, és utána jön az új periódus, egészen máig. Én 2015 óta aktívan nem csinálom, nem szervezem, teljesen új csapat született a dolgokba. Tehát én, mint résztulajdonosa megbízott vagyok jelen, tehát ismerem a működést, ismerem a számokat, mindent ismerek, de nem szerveztem aktívan.
Azért szerintem nagyon sokunkban volt egy hiányérzet, akkor, amikor kiderült, hogy már nem te vezeted a művészetek völgyét, mert mégiscsak te vagy a szülő atya ennek. Úgy gondolom, nem lehetett könnyű átadni ezt a stafétabotot.
Nyilván nem jó érzés, de közben pedig mentségemre legyen mondva, hogy az idő, a kor is változott. Ugyanazt csinálni, amit 1990-ben csináltunk, azt már nem lehet. Miután átalakult a struktúra, és a vezetés is átalakult, nekik más elképzelésük volt. Idáig elzárkoztam ettől, most az idén nagy tekintettel azokra, akik már nincsenek közöttünk, és együtt kezdtük, és egyre több a halottunk, a Kulturális Egylet vezetése kérésére is átgondoltam a dolgot, és azt mondtam, hogy leteszek egy projekttervet, ami főképp azokra emlékezik vissza, és a hőskorszakra. 1991-ben a Petőfi utcai házunkba, Pajtába vettük föl a Cseh Tamás Új Dalok című lemezét. És erről elég sok fotó és VHS videó is készült, és most úgy gondoltam, hogy ennek az emlékére jön a Cseh Andriska, a fia és a Bereményi, aki itt írta a dalszövegeket. És most szembesülünk az 1991-es évvel, ehhez hozzá jön még a Bárt János és a kisebb zenekar, akik a dalokat fogják énekelni. Ez nem egy koncert lesz, ez egy beszélgetés vagy emlékezés. De ugyanazon a helyszínen, ahol fölvettük. És elővettem a Kapolcs Riadó Támad a Szél című lemezemet, amelyet 85-86-ban készítettünk itt a faluba, Szkárosi Endrével, Bernát Sanyival és Cseh Tamással.
Senki nem él már.
Senki nem él, és egy hangnaplót készítettünk itt, és most, akik részt vettek az akkori lemezfelvételnél, megint jönnek a Gőz László, kiváló harsonaművész, és a Rácz Zoltán az Amadinda együttesből. És vendégünk lesz a Mandel Robi, aki szintén itt zenél.
Együtt is zenítettek, Mandel Quartet.
Külön is lesz a Mandel Quartet. Ugyanazt fogjuk játszani, amit a legelső alkalommal 89-ben játszottunk. És akkor jön még egy berlini zenetudós barátom, aki elemezte az egész lemezt, és az a Szönyei Tamás, aki a legelső kritikát írta a lemezről 1985-ben. De hát ezen kívül a Grillus Vilmos Grillus Daninak a Volt egyszer volt egy kis zsidó című előadó, és sokszor ment itt a völgybe, most nálunk az udvaron szintén ezt előadják. Annyit hozzáteszek, hogy mind a ketten már ős kapolcsozó művészek. Vilmos Vilmos az én osztálytársam volt az általános iskolában, amit Lórántfi Zenei Általános Iskolának hívtak, és alapította Kodály Zoltánnak, és sokszor meg is látogatott bennünket. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy itt is egy ív, Kodály Budavári Tedeum, vagy a Hári Szvit itt a Malom-szigeten. Tehát ez az a fajta gyökér, ezt az utat csak mi tudjuk. Rengeteg kiállításunk lesz, ami mind összefügg. Ezzel a kocsmában például Galkó fotókiállítás. Tehát a Galkó Balázs nincs köztünk tavaly óta, Palavi Anikó pedig tavaly előtt óta nincs velünk. Mind a kettő itt nyugszik a Kapolcsi temetőben. Akkor itt a Molnár ház, Palnas a falumalomban, itt is a relikviák, emlékek, pólók, trikók annak idején, fotók, egy idővonal, tehát 1989-től 2014-ig egy idővonal, de még a malomkereket is földíszítettük. És Hatvani Csaba, Csorompusztai, akkor még fiatal építész, aki az egész művészetek művőjének az arculatát teremtette meg. Csigástól minden esetre. Neki is egy kiállítást csináltunk. És ami a legfontosabb, hogy két olyan tematikus kerekasztal, tanúasztal lesz, amelynél például a volt polgármesterek, a helyiek, tehát a plébános, a doktorbácsi és egyebek, akik szintén itt vannak velünk, tanúk. És aztán utána azok a fesztiválok vezetői, akik valamilyen úton, módon inspirálódtak a művészetek völgyéből. Ilyen például az Ördögkatlan, ugye a Bérceség, Pulán volt a Bárka Színház, Irodalom Színház, és innen Puláról mentek aztán
2008-ban Dél-Baranyába.
Amikor a Bűvészetek Völgyét csináltuk, amikor nem tudtam finanszírozni őket, és a pécsi 2010-es kulturális főváros tudta őket valamennyire finanszírozni. És tulajdonképpen azt az örökséget, ami a Művészetek Völgye Kapocsinakok, azt egy picit azért az Ördögkatlan képviselő. De ugyanígy inspirálódása volt a Dombos Festnek, ez délvidéken van, amit a Horváth Laciék csinálnak, a Fono igazgatója, és Gyergyóban például az Egyfest című fesztivál, ezek mind valahogy innen inspirálódtak. Tehát ezek azok a tematikus tanúasztalok, amire meghívtam a barátaimat. Aztán van művész, jönnek a Grius testvérek, természetesen Paja Bea is, mint művészetek hölgye, és jön a Trill Zsolt is, meg az Ifjú Vidnyászki Attila is. Tehát emlékezünk, valószínűleg ilyen soha többet nem lesz, tehát egy ilyen összejövetele ennek az egésznek, amit mi hőskorszaknak hívtunk.
Márta Istvánnal a 35. Művészetek Völgye Fesztivál alapítójával emlékeztünk a hőskorszakra. Most pedig hallgassuk a szintén 35 éves Quimbyt, akik holnap Kapolcson a Panoráma színpadon adnak koncertet.
Szandál a frigóban, gyerekkor álom poroskép. Viszlát aranykor, szagokban lubickol, s elillan minden, ami szép. Mint teli hold, az éjszakával együtt nőttünk, fel a fákkal, te idő sosem. Előre köszöntünk, s láttuk, hogy mögöttünk egy kócos almot hord a szél. Ez itt már senkié, új utat másfelé, válunkon egy komputer egér. Mint teli hold, az éjszakával együtt nőttünk, fel a fákkal, te idő sosem vicceltél.
Már Márta István is említette a Bértes László és Kis Mónika által alapított Ördögkatlan Fesztivált, ami kényszerűségből költözött el a Művészetek Völgyéből Puláról Dél-Baranyába 2008-ban. Ennek éppen 19 éve, és lehet mondani, hogy azóta sikeresen működik a fesztivál. Az idén augusztus 4-e és 8-a között várják a látogatókat Nagyharsányba, Kisharsányba, a Villián teraszra, Beremendre és a Villányi Szoborparkban. Az összművészeti fesztiválon lesznek színházi előadások, kiállítások, koncertek, irodalmi beszélgetések. Kiemelt program ismét az Elfogadás tere, a Dalköltő udvar, a Roma udvar és az Offline rezervátum. Pértes Lászlóval beszélgettem. Mindig vannak díszvendégek az Öltökatlanban, az idén az egyik a Platon Karatejev. Ők képviselik a zenészeket. De hát van még író, Gracsó Krisztián, Enyedi Ildikó filmrendező, Bereményi Géza szintén író, filmrendező, dalszövegíró, igen. Nem is tudom, színházi még mit mondjak rendező, róla.
Igen.
Tehát ők az idei díszvendégek. Igen. Hogy esett rájuk most az idén a választás?
Ugye mondhatnánk, hogy híres embert keresünk, de ez így nem igaz. Nem, olyanokat, akiknek a szemlélete, gondolkodása, életmódja, és persze az életműve, az valahogy a katlanos gondolkodáshoz közelesik, egyúttal frissiben, éppen, aktuálisan, akármilyen idősek, valamit most létrehoztak, ami fontos. Kezdem Enyedi Ildikóval. Tehát a Csendes barát című filmje, ami azt gondolom a magyar filmtörténet szerintem egyik legszebb filmje, de gondolkodásában, abban, ahogyan évtizedeket, de szinte évszázadokat összeköt, egyúttal ezt teszi a természet segítségével, egy fa segítségével, és nem rámutat ő, nem akar ő, hogy mondjam, mondani valót közölni. Egyszerűen ahogyan finoman, szeliden, csendesen megszólal Ildikó a filmjében, és az, ahogyan a benne lévő emberek a természethez közelítenek, egy fához, egy majd 200 éves fához vele beszélgetnek, és azért, amiben élünk, az figyelmeztet, csak próbálunk nem törődni vele, hogy itt vagyunk a Földön, ide születtünk úgy, hogy itt meg kellene úgy maradnunk, hogy megmaradjon maga a Föld. És most ezek ilyen közhelyek, de a film nem olyan. Most ez a fajta szemlélete nagyon passzol hozzánk, és akkor hadd mondjak megint ehhez egy olyat, hogy nekünk nagyon fontos, hogy olyan történések legyenek a Katlanban, amik itt és most vannak. Tehát amik, ha nem vagy ott, akkor abból kimaradtál. Tehát, hogyha most mondom, augusztus 8-án, 15 órakor, te vagy a saját kocsiddal, vagy stoppolva, vagy az általunk bérelt buszon nem indulsz el Sejjére, zarándoklatra, hogy úgy mondjam, ehhez a fához. Hiszen kiderült, hogy az Ördökatlan helyszínehez nagyon közel van az a Sejjei arborétum, ahol maga a film főszereplője van. Tehát oda fogunk menni az Offline rezervátum Cseh András által vezetett lakóival együtt, és ott annál a fánál, főleg, hogyha láttuk a filmet, amit vetíteni fogunk, hiszen Ildikónak több filmjét vetítjük. Ha ott voltál a beszélgetésen, ahol Alinda beszélget vele, akkor valószínűleg kedved lesz eljönni ehhez a fához, és lehet, hogy nem csinálunk semmit, csak egy óra hosszát csendben ülünk körülötten.
Hát de ez hát, a filmben is megtörténik, a fa körül, ginkó biloba.
Így van, páfrány fenyő, hogy így is mondjam. Tehát itt azt gondolom, hogy érthető így, hogy miért Enyedi Ildikó. És akkor, ha már Cseh Andrást említettem, akkor összekötöm őt Bereményi Gézával, a másik díszvendéggel, akinek mondhatnánk egy 80 éves bácsi, ő már a babérjain ül, pihen. Nem, új dalokat írnak. Cseh Tamás fiával, Cseh Andrissal. Ezt ugye nekem súgták meg legelőször, így lett belőle Ördökatlan produkció, és augusztus 7-én este az Amfiteátrumban elhangzik a Lüktető idők című zenés est, amiben az a csoda, ez megint a véletlen és a csoda, hogy 25 augusztusában Bereményi Géza egy asztalnál üldögélve Andrissal, aki csecsemőkora óta ismer, odasúgja neki, hogy nem írunk dalokat. Andriss ezt úgy komolyan is veszi meg, nem is, és másnap Bereményi Géza ott van, megjelenik náluk, és azóta 60-valahány dalt írtak, tehát új cseh Bereményi dalok születnek, amik nagyon különböznek. Ez fontos, hogy nagyon különböznek a Cseh Tamásféle daloktól, de nagyon jók. Tehát itt megint csak az, hogy egy értéket fölmutatunk, egy olyas valamit, amiközben most született, most születik.
Hú, azért megvan ennek a rizikója, ennek az ő közös vállalkozásuknak, mert Cseh Tamás, ugye, aki számotokra az egyik védnöke, Töröcsik Maria másik védnöke, a Ördökatlan Fesztiválnak, és mindannyian jól emlékszünk a Cseh Tamás dalokra. Szóval azért azt a szintet, vagy annak az elvárásnak megfelelni, óriási felelősség.
Nem kell, nem tudnak, és másik idő van, és az mi idősek, hogy azzal az elvárással hallgatjuk, az egy dolog, de a fiatalok fogják hallgatni, akik mást várnak. És most már, mivel ezek a koncertek azért már történt egy pár közülük, Sepsiszentgyörgytől Győrig, a Szkéné Színháztól ősszel a Műpában lesz. Tehát azt látjuk, hogy a fiatalok ezt jól fogadják. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy Bereményi Géza hogyan tud jelen időben úgy megszólalni, hogy az egy nálánál akár 60 évvel fiatalabb embert megszólítson és megszólítja.
Grecsó Krisztián, a negyedik díszvendég, szerintem minden évben ott van az Ördöghatlanban.
Igen, otthonos nálunk. Most mondhatnám, hogy hát őt azért választottuk, mert pont az idén 50 éves. De hát ezért nem választunk valakit díszvendégnek, ez egy véletlen, örülünk azért. Ő is nagyon sokoldalú, és azt az összművészetiséget ő is képviseli számunkra, amit maga az egész fesztivál szeretne. Ő ugye verseket ír, regényeket ír, kultikus regénye lett, amit az édesapjáról írt, de közben Beck Zolival együtt zenélnek is, és a Beck Grecsó páros, ők is föllépnek nálunk, tehát Krisztián is többféle minőségében mutatkozik meg, sokan szeretik, úgyhogy itt a helye velünk.
Van neki egy életem estje, stand-up estje.
Igen.
Ez is lesz?
Az is lesz, igen. Van miről mesélnie, mert nem akármik történtek vele az életében, de ilyenkor mindig eszembe jut, hogy nincs olyan ember, akinek az életen ne rejtene annyi titkot és izgalmat, bárki a Hajléktalan az utca sarkon, csak ő nem tudja elmesélni. Krisztián jól el tudja mesélni, és ez is lesz valóban a Katlanban.
Platon Karatejevet már említettük, ő azon kívül, hogy fellép, másmilyen módon jelen lesz, mint díszvendég.
Velük is lesz egy beszélgetése Alindának, de Balla Gergely, aki az egy frontember, nem jó ez a szó ezzel a csapattal kapcsolatban, ő a Dalköltő udvarban is megnyilvánul.
Ennyit a díszvendégekről. Maguk a díszvendégek is személyiségben hordozzák a több műfajúságot. Nagyon-nagyon fontos szerepe van mindig a színháznak. Ugye a Nagyharsányi Tornaterem az egyik legfontosabb helyszíne a színházi előadásoknak, és ettől az évattól kezdve Scherer Péter nevét viseli.
Hát bár ne viselni. Előttem van az a első Katlan 2008-ban, amikor ott abban a, hát tulajdonképpen Nagyharsányi iskola tornaterméről beszélünk, ami színházteremé alakul át. Az a legelső év volt, még elég csenevészen sikerült megoldani a helyszínt. Ott azon a színpadon beszélgetett H. János Cseh Tamással, védnökkel, aki már akkor ugye 2008-ról beszélünk, és rá egy évre fog Tamás meghalni, de ott még ő eljött hozzánk, és megnyitotta a fesztivált, és azt követte a mulatság előadás ott abban a teremben, Scherer Péter, Mucsi Zoltán és Szikszai Rémusz, és az az előadás akkor már nem tudom hány éve ment. Összesen 23 évig játszottuk, azért merem több eszem első szemébe mondani, mert én rendeztem, tehát Pepéhez erős közöm van, más előadásokban is dolgoztunk együtt, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy sokan híresek, sokan nagyszerű dolgokat csinálnak, de például nála figyelhető, meg vannak mások is, de nem sokan, akiknél a haláluk utáni más másodpercben derül ki, hogy egy egész ország szereti őket, és ő ezt nem veheti már észre. Ez egy minimum, hogy mi ezt a termet róla nevezzük el, illetve a mulatságot a Narancsligetben, ami egy másik szabadtéri helyszín Nagyharsányban, ott is játszottuk egyébként néhányszor, és ott Novák Erik fog egy portrét festeni, Scherer Péter portrét. Ezek a portrék kicsit szomorúak, mert tavaly Tompos Kátya portrét fest tett Erik, és az idén még a Villián teraszon Ádorzsi Ádámot is megfesti. Jó lenne, ha nem ezeket kellene festenie. De úgy gondolom, hogy ez a minimum, hogy mi is erre Péterre emlékezzünk.
Augusztus 4-e és 8-a között kerül sor a 19. Ördökatlan Fesztiválra Dél-Baranyában. A fesztivál társalapítóját és szervezőjét, Bérces Lászlót hallották. Most pedig az Ördökatlan zenész díszvendége, a Platon Karatejev játszik.
ezer darabra szórja szív, a csillagok kartács tüzé, az éjjel két fenekütóból merítek eget. Hiába száll ki csak saját, szárnya közé szorult madár, mint szemembe fúró napsugár, tavasz gyóntat a nyár. Bármerre mész, én tudom, hol vagy, ha elfúj a szél, én tudom, hol vagy, szárnyal kergetél madárról, bármerre mész, én megtalálom. Hiányod utána, de viszem már minden kedvem nálad hagytam, nem vagyok magam. Ha nem fúj lábad alatt az út, vagy fut veled az alagút, a halastónál újra látlak in the world, megyek utána. Bármere mész, én tudom, hol vagy, ha elfúj a szél, én tudom, hol vagy, szárnyát kergető madár vagy, bármere mész, én megtalálok. Mész, én megtalállak.
A Margit-szigeti Színház a Magyar Színházzal közösen mutatja be július 31-én és augusztus 1-én a Wonderlandet, Frank Wildhorn világhírű musicaljét. A mű alapja Lewis Carroll Alice Csodaországban című meséje, ami modern köntöst kapott. Alice már nem egy kislány, hanem egy felnőtt nő, aki problémás élete miatt a legszívesebben maga mögött hagyná a valóságot. Amikor egy rejtélyes lift segítségével alászáll Csodaországba, nem csak egy bolondos és vibráló világba csöppen, ahol a fehér nyúl, a hernyó, a sármos kalapos vagy a tekintélyt parancsoló szívkirálynő tartanak tükröt elé, hanem egy mély belső utazásra is indul. A főbb szerepekben Jenes Kittit, Sándor Pétert, Janzakatát, Vágó Zsuzsit, Szemenyei Jánost és Mészáros Árpád Zsoltot láthatjuk. Az előadás rendezője Nagy Viktor. Őt kérdeztem. Az alapmű Lewis Carroll Alice Csodaországban. Ezt úgy ismerjük, az eredeti meseregény. A címből, hogy Wonderland, sejthető, hogy ugyanaz alapanyag megvan, de mégsem ugyanazt fogjuk látni, mint ami a regényben van. Mit fogunk látni?
Hát ez természetesen egy modern feldolgozása a témának, tehát először is, hogy nem egy kastélyba, vagy nem egy polgári házba kezdődik, hanem egy New York-i környezetbe, és tulajdonképpen az Alice egy ilyen nagy elektronikus játékok, videójátékok gyártással szakosodott cégnek a tervezője, házasságban, válságban van, stb. És azt a feladatot kapja, hogy meg kell terveznie egy új játékot, meg különben kirúgják. Ugye ez a kerettörténet, tehát mai korban játszódik, majd elalszik az irodájában munka közben, és akkor beleálmodja magát ebbe a mesébe, és az egész a végéig tart. És innentől kezdve majdnem változtatás nélkül megy az eredeti Alice történet, csak ezek modern szereplők. Ott a macska, ott van a szívkirálynő, aztán ott van az őrült kalapos, aki itt ebben az esetben egy nő, tehát nem férfi, nem a Johnny Depp, hanem valaki más, és így megy végig ezeken a stációkon, amikor is a végén ugye rájön arra, hogy neki az a baj, hogy elveszítette a gyermeki énjét, és hogyha megtalálja a gyermeki énjét, és megtalálja a darabban, akkor utána boldog lehet ebbe az életbe. És ebben sok igazság van, rengeteg bölcsesség szól arról, hogyha elveszíted a gyermeki énedet, akkor tulajdonképpen majdnem mindent elveszítesz, akkor boldogtalan vagy. Ez mindannyiunkra vonatkozik, tehát ez az őrült nagy tanulsága a történetnek, és az egész a fantázia világában egy kimeretetlenül ötletes meseszövéssel, csodálatos zenékkel.
Nagyon látványosak lesznek a díszletek és a jelmezek. Ugye, hogy elvarázsolják elsősorban célzottan a gyerekközönséget?
Ez tulajdonképpen egy családi musical, mert a sztori követhető, érdekesek a karakterek, jó a zene, nem kifejezetten gyerekdarab, nem mesedarab, de az eredeti mű sem, Lewis Carroll műve sem igazából gyerekeknek való, felnőtt filozófiát fogalmaz meg, de van egy rétege, ami a gyerekek számára is élvezetes, kalandos, megötletes, erőszakos karakterek nincsenek be, benne. Nem félelmetes, nem ijednek meg tőle. Tehát én azt gondolom, hogy ez 10-től 100 éves korig mindenképpen jó.
Ez egy világhírű musical. Frank Whitehorn a zeneszerzője, aki egyébként egy nagyon sikeres musical szerző. Ebből készült egy világhírű film. Ehhez képest egy kicsit átdolgoztátok ezt a darabot. Vannak magyar szerzői ennek a magyar ős bemutatónak.
Maguk az amerikaiak dolgozták át. Mi csak lefordítottuk magyarra, magyar körülmények között érthető legyen a meséje, hiszen ez nagyon amerikai sztori, de teljesen szabad kezet adtak a megvalósításba a szerzők, és hát igyekszünk ezt kihasználni, hogy fantáziával, meg ötletességgel megtölteni a színpadot.
Frank Whitehorn Wonderland című musicaljét július 31-én és augusztus 1-én közös produkcióba mutatja be a Margit Szigeti Színház és a Magyar Színház. Az előadás rendezőjével Nagy Viktorral beszélgettem, most pedig hallgassuk a Hernyó dalát Szemenyei Jánostól.
Identitás, ugyan más, bacog kis trükk, hogy elhidd el nagy szám, vagy ám, nem csak egy nép, ma is nem egy lapcím, s amit eddig önmagadnak hittél, az mától elhagy. Kellhet egy jó tanács, na de kitől, te most én bát változnál, ő meg rutinos.
Az Egy életem életrajzi stand-up sorozatban augusztus 4-én a Városmajori Szabadtéri Színpadon Szinetár Dóra mesél az életéről. A színésznő nekem is mondott néhány fontos momentumot. Hallgassuk őt! Egy életem, a te életed, így első blikre is nagyon izgalmas, már csak az, hogy milyen családba születtél bele, ez nyilván már egész pici lánykorodtól nagyon sok izgalmat kínált neked, ami később meghatározó jelentőségű az egész életed során. Ebből indultál ki, hogy van neked egy Szinetár Miklós édesapád és egy Hámori Ildikó édesanyád?
Hát az ember kénytelen abból kiindulni, ami a gyerekkora. De most nyilván én nagyon büszke vagyok rájuk, tehát a kénytelent azt most úgy értem, hogy természetesen igen, én is ebből indultam ki. Szerintem mindenkinek borzalmasan meghatározó a felnőtt életében azt, hogy hol és hogyan volt gyerek. Ráadásul ugye engem a szakmám miatt ismernek az emberek elsősorban, most már másodszorban a szüleim miatt, amikor kicsi voltam, akkor ez fordítva volt, mert akkor nem volt ez a szakmám, de a szüleim miatt már akkor is is ismertek, és hát én a szakmámat is tulajdonképpen tőlük kaptam, tehát az ő szakmájukat vittem tovább, amin keresztül aztán saját jogon is megismertek, szóval vicceltem itt ezzel, hogy 50 évesen még mindig szóba kerül apukám, de hát ez már így lesz, amíg élek valószínűleg, hogyha az ember egy ilyen családba születik, akkor ez ilyen. Ezt kell tudni valahogy a helyén kezelni. De ez például ezen az esten egy ilyen visszavisszatérő poénforrás, hogy az ember hogy tudja jól kezelni azt, hogy a szülei révén gondolnak rá, vagy hogy hogyan emlegetik a szüleit a legnagyobb tisztelettel, meg szeretettel egyébként, de hát mégis csak, hogy az nem én vagyok, azok ők.
Inkább előny vagy hátrány számodra ez a családi indítás?
Nem lehet erre jól válaszolni, tehát hogy a fene tudja. Biztos, hogy bizonyos szempontból könnyebb volt, hát ha másért nem, soha nem kerültem volna ilyen közel a színházhoz, hogyha nem ők a szüleim. Olyan szempontból sokkal nehezebb volt, hogy az előítélet az emberekben, ha pozitív vagy ha negatív prekoncepció, egyik se jó. Tehát, hogy én azt se szerettem, amikor megtudom, hogy valaki azért akar dolgozni velem, mert mondjuk szereti apukámat, meg az is rosszul esik, amikor valaki azért nem akar velem dolgozni, mert nem szereti apukámat, mert bár ez soha nem hiszi el senki, de ilyen ember is van, aki az én apukámat nem szereti. Például név nélkül, de az elmúlt években volt olyan befolyásos filmhez közeli ember, aki azért tudom, hogy húzta le a nevemet a különböző listákról, mert hogy meg van sértődve az édesapámra egy korábbi szakmai probléma kapcsán, ahol az apukám akkor még régen olyan helyzetben volt, hogy nem gondolta elég tehetségesnek az illetőt, mint opera rendezőt, és nem adott neki lehetőséget, és akkor ez az illető úgy megharagudott rá, hogy azóta az egyik családtagjával se hajlandó dolgozni. Ilyen is van. Tehát ez is tud lenni a következménye annak, hogyha az ember felmenői ugyanabban a szakmában elismert, hogy
de azért nem. Neked az se könnyű, hogy már egy nagyon híres ex-férjed, meg egy nagyon híres jelenlegi férjed, és lehet, hogy a közösségnek a hozzájuk való viszonya is tudja árnyalni azt, hogy rád hogy tekintenek.
Persze, hát biztos, de azért el szoktam mondani, hogy aki azért jön mondjuk, hogy megtudjon mindenféle izgalmas részleteket az én második házasságomról, azt ki kell ábrándítsam, nem fog. Ez a stand-up, ez nem úgy életrajzi stand-up, hogy én a bulvárújságok hírei mentén elmesélek történeteket az életemből. Szerintem szinte nincs is benne olyan történet, amit az újságban mondjuk olvashattak, vagy amit szerettek volna az újságban olvasni. Elmondom, hogy a bulvár sajtó egy időben az egyik leggyakrabban velem kapcsolatos mondata az volt, hogy Szinhatár Dóra mindig beleszeret a színpadi partnereibe, ezt nem tudom hányszor leírták, és csináltam egy tablót, és megmutatom nekik, hogy hány olyan partnerem volt színpadon, akiben valamilyen formában bele kellett szeretnem. 58-an voltak, ott vannak a tablón. Mindig arra gondolok, hogy talán ezen keresztül megértik, hogy ez nem erről szól. Természetesen mesélek színházi bakikat, amit mindenki nagyon szeret, és én nem vagyok egy bakizós típus, ezért aztán ha valami ilyen probléma van, akkor az viszont szabad szemmel is jól látható mindenhonnan, tehát mesélek ilyet is, de hogy azért alapjában véve a lényeges történetek azok emberi történetek, amit tényleg bárkivel megtörténhetett volna.
Ezek az egy életen produkciók általában úgy néznek ki, hogy a színész meséli a történetét, de azért vannak filmbejátszások, egy-egy kollega megszólal esetleg hangfelvételről, amik úgy segítik a művészt, aki ott áll egyedül a színpadon, ami nyilván egy nem könnyű helyzet. Nem tudom, te mennyire kezeled jól ezt a helyzetet.
Hát én, ha mondhatok ilyet, a környezetemben legalábbis ilyen híresen nagyon sokat beszélő ember vagyok. Tehát nekem fordított problémám szokott lenni, nem az, hogy hogy töltsek ki mondjuk másfél órát, hanem hogy mit hagyjak ki abból, amit még el akartam mondani. Ez az este, ez 1 óra 20 percnek indult, és ma 2 óra 5 percet tart. Most ez ilyen nagy képviség az én számból, de nem unják, szóval, hogy én azért nézem az embereket, mindig van egy kis derengő fény a nézőtéren, és azért merem mondani, mert látom, hogy szeretik hallgatni. Velem nagyon sok minden megtörtént abból, ami az emberekkel mondjuk olyan nagy dolog szokott történni. Tehát nincs egy olyan történetem sem, ami ne történhetett volna meg mással, csak velem annyi minden olyan történt, ami másokkal megszokott, hogy szerintem három másik ember 50 évébe is elég lenne ilyen szélsőséges történésnek. És ezek így egymás után elmesélve már önmagukba adnak egy ilyen humorforrást, hogy az emberrel miért történik szép sorba ez, meg az, meg amaz. Meg hát azért színésznőként nyilván tudok poentírozni, és hála Istennek ez nem egy tanult dolog, ez egy adottság, hogy viszonylag nyomdakészen tudok fogalmazni élő beszédben úgy, hogy megtalálom, hogy a végén hogy jön ki adott esetben viccesre egy történet.
De azért nyugtass meg, hogy nem teljesen improvizálsz előadás közben, tehát nem akkor jut eszedbe a 2 óra hosszú szöveg, hanem azért van ennek egy íve, vagy netán meg van írva?
Nincs megírva. Meg volt eredetileg írva, de úgy dolgoztunk a Lévai Balázssal, hogy ő interjúkat készített velem, aztán ő ebből írt egy anyagot, és én azt teljesen Katát írtam. Egyszerűen azért, mert azt elmondtam neki is, hogy a saját történeteimet nem tudom más ember mondataiban elmondani, mert az egyszerűen nonsens. Tehát nekem muszáj a saját gondolataimat a saját mondataimmal elmesélni. Onnantól kezdve viszont, hogy én megírtam ezeket a történeteket egyszer, hogy legyen belőle egy írásos forma, onnantól kezdve igazából nem volt szükségem, hogy azt mondjam, amit leírtam, hiszen hát a történetek az enyémek. Én emlékszem rá, nekem azt kellett kvázi megtanulni, ahogy máshol egy szöveget, hogy honnan, hova akarok kiukadni. Tehát nekem van egy ilyen sorvezetőm, eredetileg egy nagy fekete kartonlapra le volt írva egyébként, és oda néha így puskáztam oldalra, de hát most már annyiszor elmondtam, hogy a sorvezető már csak a fejemben van, és tudom, hogy mi a következő sztori, amit el akarok mesélni, és azt egyszerűen elmesélem, ahogy történt. Valószínűleg azért is szerethető a dolog, mert hogy nincs kitalálva semmi. Én tényleg csak olyasmit mesélek, ami megtörtént, és úgy, ahogy megtörtént, amire meg hát emlékszem, úgyhogy el tudom mondani.
Ehhez képest akkor az egész előadás arról szól, hogy te állsz a színpadon és mesélsz. Nincs semmi ilyen segítő effekt ott a háttérben.
Segítő effektként van egy-két videóbejátszás, meg vannak fényképek. Csupa olyan fényképet mutatok egy-két kivétellel, amik az én privát fotóim, tehát azokat úgy megmutogatom kislánykoromból, utazásokról. Ha valaki kíváncsi a legkisebb gyerekemre, akkor róla például van egy videóbejátszás. Egyébként én tényleg őt nem szoktam mutogatni, de mivel ugye ez nem lehet felvételt készíteni a nézőtéren, ezért úgy vagyok vele, hogy ha már valaki eljön és beül azért egy nézőtérre, hogy az én életemről meséljek, akkor jár neki annyi, hogyha kíváncsi a gyerekemre, akkor megnézheti, és hát ő egy tündéri édes kis krapek, úgyhogy az a legolcsóbb siker, amikor megmutatom őt egy videón, mert azt mondjuk el vannak ájulva, úgy ilyen is van.
És a másik két gyerek?
A nagyfiam, ő tulajdonképpen mutogatva volt az elmúlt évtizedek alatt, úgyhogy azért nem akkora meglepetés. Róla kiskori képek vannak, meg hát persze mesélek róluk. A lányomat nem látták, őt is láthatja, aki eljön, és hát természetesen róla is mesélek, mert az én egy életemnek ők a három legfontosabb szereplői.
De nem jellemző, hogy énekelsz ebben az előadásban, noha talán nagyon sokan várnák, hogy akár pihenésképpen neked a sok prózai szövegelés közben egy-egy dal felcsendüljön, mert az egy másfajta jelenlét, úgy gondolom. De azért mégis énekelsz a végén egyet.
Igen, valahogy annyira adta magát. Lehet, hogy csak azért, mert nekem a katarzishoz mindig kell zene. És hát ha már szól a zene, akkor miért ne énekeljek közben? Úgyhogy a végén elénekelek egy dalt, amit nagyon szeretek egyébként. Elspoilerezem, ez a Miley Cyrusnak a Wrecking Ball című száma, amire nekem a Cseh Dávid Péter kollégám, barátom írt egy magyar szöveget, kimondottan erre az egy életem estre, és ezt énekelem ott a végén. Szoktam koncertet csinálni elég gyakran. Van egy koncertem, aminek az a cím, hogy Életem dalai, és az tulajdonképpen arról szól, hogy én énekelek olyan dalokat, amik így végig kísérték az elmúlt 50 évemet, és közben mesélek róluk. Tehát végül is az is kicsit olyan, mint egy stand-up, csak az egy zenés stand-up. De ez semmiképpen sem egy énekes műfaj. Tehát én itt beszélek, a nézők vagy röhögnek, vagy sírnak, mert azt is szoktak, és aztán a végén egy dal van.
Szénetár Dórával beszélgettem, aki az Egy életem stand-up estjével szerepel a Városmajori szabadtéri színpadon augusztus 4-én. Mondta, hogy ebben a műsorában jellemzően nem énekel, de most nálunk mégis. Hallgassuk Doroti dalát az Óz a csodák csodájából. A tavaszi harmadik Budapest Gypsy Fest után az idén először Balatonbogláron két fesztivállal is várják az érdeklődőket a cigány kultúra kiemelkedő előadói. Július 31-től augusztus 3-áig a világhírű Kossuth és Vomex életműdíjas Lakatos Mónika Folk Hét Fesztivál és Workshopja tölti be a Babel Campet. Majd utána egyből jön a Balaton Gypsy Fest augusztus 4-e és 6-a között. A rendezvényről Rostás Mihály Mazsi szervezőt, a Romengo együttes vezetőjét kérdeztem.
Az idén több mint egy hetet el lehet tölteni veletek, különféle rendezvényekhez kapcsolódóan. Július 31-én kezdődik egy folk fesztivál workshop Balatonbogláron, a Babel Campben. Július 31-e és augusztus 3-a között zajlik, és ennek a főszervezője a feleséged, Lakatos Mónika. Tulajdonképpen itt tanítás lesz, és a cigányzenét, cigánytáncot is itt tovább lehet elsajátítani?
Így van, Mónikának volt ez az ötlete, hiszen nagyon sokan keresték őt, hogy tanítana cigány dalokat, és ugye sokan jönnek táncházakra is, amikor olyan lehetőség van, és arra gondolt Mónika, hogy miért ne lehetne egy ilyen fesztivált létrehozni. Így jött létre a Lakatos Mónika Folk Hét Fesztivál és Workshop. Ugye itt 4 napon keresztül bórákon át lehet majd Mónikától és Balogh Gusztitól is cigány dalokat tanulni, illetve cigánytáncot és ritmus hangszereket, és akik részt vesznek a workshopokon, közösen elő fogják adni az adott napon tanult dalokat az esti koncertek között.
És ezt a Lakatos Mónika Folk Hét Fesztivál Workshopot folytatjátok augusztus 4-én már kezdődik a Balaton Gypsy Fest egészen 6-áig, szintén ugyanezen a helyszínen, a balatonboglári Babel Campben.
Valójában úgy szeretük volna megszervezni, hogy ez egy karaván jelleggel működő fesztivál legyen, ugye déli és északi parton két-két helyszínen, de sajnos a támogatásaink nem tették ezt lehetővé, ezért, hogy mégis elinduljon, ugyanezen a helyszínen való Móni Fesztiválja van a Babel Campben, ott elkezdjük a Balaton Gypsy Festet, hiszen távlati célunk az, hogy nem csak a cigánydal napjával menjünk el több településre, hanem adott esetben a Gypsy Festtel is, ugye a Budapest Gypsy Festet követi a Balaton Gypsy Fest. Bízom abban, hogy lesz majd adott esetben Sopron Gypsy Fest, Győr Gypsy Fest, és így tovább, hogy az ország területén minél több olyan helyen be tudjuk mutatni azt a sokszínűséget a cigánzenén belül, amit képviselünk.
Rostás Mihály Mazsi beszélt a Lakatos Mónika Folk Hét Fesztivál és Workshopról, valamint a Balaton Gypsy Festről, amik július 31-e és augusztus 6-a között várják ingyenes programokkal a közönséget a Balatonboglári Babel Campben. Augusztus 8-án pedig jön majd a Nemzetközi Cigány Dalnapja. Addig is hallgassunk egy jó kis autentikus cigánymuzsikát a Romengótól. A mai műsor zenei szerkesztője Kovács Krisztina volt. A nevében is megköszönöm figyelmüket, Farkas Évát hallották.
Oh, after.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.